Az 1,8 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Erről a miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán, a védelmi tanácsülése után, amit az ukrán olajblokkád miatt hívott össze. Január 27-e óta nem érkezik olaj a barátság vezetéken. Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példanélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Az ukrán kormány az olajblokkáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, közölte. A kormányfő meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A katonák mellett a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek ezekre a helyekre, valamint a rendőrséget is mozgósítják. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe. Megegyezett a MOL csoport és a horvát Janaf független szakértők bevonásával elkezdik tesztelni az Adria vezeték valódi teherbírását, írt a közleményében a Magyar Olajvállalat. A cég szerint a tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. Erre azért van szükség, mert a korábbi becslések ellentmondásosak voltak. A MOL csoportnak szánt nyers olajszállítmányt már rakodják a Janaf Omisai terminálján, közölte a horvát olajcég. Eszerint nem a mostani lesz az egyetlen szállítmány, hiszen április elejéig további 7 tartályhajó érkezik. A Janaf a közleményében kiemelte azt is, nem orosz nyers olajat szállítanak a magyarok számára. Jelenleg nincs azonnali veszélyben az Európai Unió ellátása, jelentette ki az olajkoordinációs csoportülése után Anna-Kajsa Itkonen. Az Európai Bizottság szóvivője emlékeztetett, a testület elnöke Ursula von der Leyen a javítások felgyorsítására kérte Volodymyr Zelenszky ukrán államfőt, hogy újraindulhasson a szállítás a barátságkő olajvezetéken. Az Európai Uniós Külügyi Tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter beszámolt arról, luxemburgi kollégája felvetette, menjenek magyar és szlovák szakértők megvizsgálni a barátságvezetéket, amire ukrán részről hosszú csend következett, majd az a válasz, hogy erről majd még egyeztetni kell. A magyar tárcavezető szerint ezzel bebizonyosodott, hogy technikai akadálya nem lenne az olajszállításnak. Ráadásul erre az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas azt mondta, a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Ukrajna a háború 4 év alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta, jelentette ki a miniszter az országgyűlés általános vitáján. Szijjártó Péter a számokat ismertetve elmondta, 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az EU Ukrajnának, ez 73 ezer milliárd forint, háromszorosa annak az összegnek, amit hazánk 22 év alatt kapott. Aláhúzta, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a washingtoni kongresszusban elmondott évértékelő beszédében. Az MTA szemléje szerint a törvényhozás két házának együttesülésén, az USA állapotát felvázoló kétórás beszédben Trump azt mondta, az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban is aranykorát éli, még úgy is, hogy véleménye szerint a demokraták tönkreteszik az országot. A külpolitikai témák között Donald Trump megismételte, második mandátum alatt az Egyesült Államok 8 háború befejezésében játszott kiemelt szerepet, hangoztatta, hogy tovább dolgoznak az ukrajnai konfliktus lezárásán is, megismételte azon kijelentését, hogy ez a háború el sem kezdődött volna, ha ő az elnök 4 évvel ezelőtt. Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én szünetel majd a vasúti forgalom a déli pályaudvaron, között a MÁV ZRT. A vágányok berendezések karbantartását a két hétvégén mintegy 100 szakember végzi. Biztonságosan fogyasztható és egészséges a budapesti vezetékes ivóvíz, a csapvíz megfelel minden hatályos hazai és uniós egészségügyi előírásnak, tájékoztatta a fővárosi vízművek az MT-t. Korábban a Hurren Ökológiai Kutatóközpont kutatója 2024-ben kezdett vizsgálataik során örök vegyületeknek is nevezett szerves vegyületeket, PFAS-eket mutattak ki a Gödi Samsung és a Komáromi SK akugyár, egy papírgyár és egy olajfinomító közelében, az aggasztó eredményeket nemrég tették közzé. Végül az időjárásról, jellemzően derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben plusz 8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Thank you. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Afrika, Spanyolország, Monakói Hercegség. A Szent Év után Leó pápa megkezdi apostoli útjait. A Szent Atya közelgő olaszországi utazásai májustól augusztusig. Szenti avatási dekrétumok közzététele. Folytatódik a nagybőti lelki gyakorlat a Vatikánban. Ötödik emlékedés, az igazság ragyogása az életszentség tanúságán át.
Afrika, Spanyolország és a Monakói Hercegség. A Szent Év után Leó pápa megkezdi apostoli utazásait. 14. Leó pápa ezévre tervezett apostoli útjait február 25-én szerdán délben jelentették be a Vatikánban. A Szent Atya 10 napos útra indul április közepén Afrikába, amelynek állomásai Algéria, Kamerun, Angola és Egyenlítői Guinea, egy napra Monte Carlóba látogat, még végül 6 napra Spanyolországba érkezik, a Madrid és Barcelona után a Kanári-szigetekre is ellátogat. Egy 10 napos afrikai és 2 európai út. Egy nap a Monakói Hercegségben, 6 Spanyolországban és a Spanyol-Kanári-szigeteken. A 2025 végén tett törökországi és libanoni apostoli útja, valamint a dél-olaszországi Lampedusa-ra tervezett látogatás bejelentése után Leó pápa folytatja zarándok útjait a világ körül, amint azt a Szentlélek sajtó irodája szerdán bejelentette. Leghosszabb útja április 13-től 23-ig Szent Ágoston nyomdokaiba vezeti a pápát Algériában. Innen érkezik Közép-Afrikába, Kamerun és Angola állomásukkal, míg végül Egyenlítői Guineába érkezik. Ez egy összetett út, amely egyrészt az észak-afrikai Hippo városa szentjének emlékére tett utazás, akihez Leó pápa olyannyira kötődik. Ezután Leó pápa 2 fejlődő afrikai országot látogat meg, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbakra, a szegényekre és azokra is, akik gondoskodnak róluk. Hosszú afrikai apostoli útjának egy fontos célkitűzése a béke. A Szent Atya a Kamerun északi részén fekvő angol nyelvű régióba utazik, ahol 10 éve polgárháború dúl, amelyben reguláris fegyveres erők és szeparatisták is részt vesznek. Az utolsó állomás Egyenlítői Guinea, Afrika egyetlen spanyol nyelvű országa. Az zarándoklat időtartama hasonló ahhoz, amelyet Szent II. János Pál pápa tett 1985-ben Afrikában, amikor 11 nap alatt 7 országot látogatott meg. Leó pápa idei első nemzetközi útja március 28-án a nagy hét előestéjén virágvasárnap vigíliáján a Monakói Hercegségbe vezet, miután elfogadta monakói hatóságok ismételt meghívásait. A Monakói Hercegség olyan sajátos európai valóságot képvisel, ahol a katolicizmus az államvallás, és ahol a polgári intézmények és az egyház közötti párbeszéd kézzelfogható jelentőségű, még nyilvános vitákban is. A hercegség béke iránti elkötelezettsége jelentős, és a kicsi ország a modernkorban most először köszöntett pápát saját földjén. Végül július 6-a 12-e között Leó pápa Spanyolországba látogat, először a főváros Madridba, majd Barcelonába, hogy felolvassa ott a Sagrada Familia Szent Család Bazilika új és legmagasabb tornyát. A látogatása a bazilikát megálmodó és építését megkezdő nagyszerű építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulójára esik, akit tavaly Isten tiszteletre méltó szolgájává nyilvánítottak. Leó pápa innét a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre utazik, a felkeresi Tenerife és Gran Canaria szigeteit. A 3 utazás során Róma püspökének lehetősége lesz megismerkedni a legkülönfélébb országokkal és helyzetekkel, kezdve a muszlim Algériával, ahol a keresztények csekély kisebbségben vannak, és mint a testvériség magvai szolgálnak. Afrika szívében keresztény többségi országokat keresve, ahol találkozik kihívásaikkal és örömteli hitvallásukkal. Egynapos útra a francia Rivierán fekvő katolikus monakói hercegség miniállomába érkezik, majd a nagy katolikus hagyomány is Spanyolországba látogat, melyet ma erősen fortogat a szekularizáció. Útját a Kanári-szigeteken zárja, amely az Afrikából Európába vezető egyik fő migrációs útvonal, ahova évente tízezrek érkeznek.
Leó pápa közelgő olaszországi utazásai májustól augusztusig. A pápai ház prefektúrája közzétette 14. Leó pápa olaszországi utazásainak programját, melynek során májustól augusztusig 7 városba látogat, Pompejtől Assisiig, Nápolytól Páviáig. Május 8-án pénteken délelőtt Leó pápa megválasztása első évfordulóján a pompei Mária kegyhelyen szent misét mutat be és könyörög a szűzanyához. Az ebédet követően délután Nápolyban a Székesegyházban találkozik a helyi papsággal és a szerzetesekkel. A város főterén, a plebiscito téren pedig a nápolyi lakosokat köszönti. A Szentatya tavaly május 8-án, amikor a Szent Péter Bazilika lodzsájáról először szólt pápaként a hívekhez, így fohászkodott. Ma van a pompei szűzanya ünnepnapja. Anyánk, Mária mindig velünk akar járni, közel akar lenni hozzánk, közbenjárásával és szeretetével segíteni akar bennünket. 14. Leó pápa május 23-án szombaton délelőtt Acerrában találkozik a Tűzföldnek nevezett területen élő hívekkel. A Campániai Tűzföld, Nápoly és Caserta környéke, ahol a helyi bűnszervezet évtizedekig mérgező ipari hulladékot ásott el a talajba, vagy égetett el a szabad ég alatt. Ennek következtében súlyos környezetkárosítás történt, és ugrásszerűen megnőtt a környéken a rákos megbetegedések száma. Ferenc pápa 2020. május 24-én szeretett volna Acerrába látogatni, egy évvel Laudato Si kezdetű szociális enciklikája aláírása után. A Covid-járvány miatt azonban el kellett halasztani az utazást, amire végül nem került sor. A lakosok azonban soha nem adták fel a reményt, hogy a pápa eljön hozzájuk, és most Leó pápa teljesíti ezt a kívánságukat. Június 20-án szombaton délután Leó pápa Páviába utazik, Szent Ágoston nyomdokain járva, ahol a hippói püspök földi maradványai 722 óta a bazilikában nyugszanak. Az Ágoston rendi pápa előtt már leróta tiszteletét az egyházatja előtt Páviában 16. Benedek 2007-ben, illetve Szent II. János Pál 1984-ben. A pápa bizonyára azért jön Páviába, hogy lerója tiszteletét Szent Ágoston előtt, akire fiaként és tanítványaként tekint, és hogy találkozzék az ágostonos atyák közösségével, akik az aranymennyboltos Szent Péter bazilikában őrzik a szent értékes erekjéit. Hozza alá Corrado Sanguinetti páviai püspök. Azért jön, hogy találkozzon egyházunkkal, hogy megerősítse a hitben és a Krisztusról való tanúságtételben, és városunkat, mely illusztris ősi történelemben gazdag egyetemi város, élénk kulturális élettel, kiváló és bizonyítottan értékes egészségügyi intézményeiről híres. Hálás és örömteli lélekkel várjuk a pápát, mint gyermekek és tanítványok. A következő hetekben igyekszünk felkészülni, elsősorban az imával és Isten igéjének hallgatásával, hogy megéljük a Péter utódával való találkozás kegyelmét, aki az egész egyház vezetője és pásztora, a béke hiteles tanúja korunkban, melyet az erőszak és a háború drámaian sújt. Július 4-én szombaton délelőtt 14. Leó pápa Lampedusa szigetére látogat, ahol 2013-ban Ferenc pápa is járt a migráns befogadó központban, és egy virágkoszorúval emlékezett meg a vízbe fúlt emberek tragédiájáról. A szicíliai szigetre érkezik Leó pápa is, hogy vigaszt és bátorítást nyújtson a befogadó központok lakóinak és az ott dolgozóknak. Leó pápával együtt imádkozunk majd a földközi tenger számtalan áldozatáért. Ez a bejelentés beleillik a kezdődő nagybőtbe. Öröm az áldozati időszakban, mondta el az Agrigentói püspök. Augusztus 6-án csütörtökön délelőtt 14. Leó pápa az Assisi Angyalos Szűz Mária Bazilikában találkozik a fiatalokkal, akik Szent Ferenc tranzitusának 8. centenárium alkalmából gyűlnek össze. A pápa szent misét mutat be. Leó pápa másodszor jár Assisiben, miután tavaly novemberben lezárta az olasz püspöki konferencia 81. plenáris ülését. Akkor imádkozott Szent Ferenc sírjánál, majd megígérte a ferenceseknek, hogy visszatér Assisibe, ahol zajlanak a Poverello halálának 800. évfordulójára rendezett ünnepségek, a szent földi maradványainak közszemlére tételével. Végezetül augusztus 22-én szombaton délután a Szent Atya Riminiben találkozik a népek közötti barátságért 47. rendezvényének résztvevőivel. A pápa szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. 1982-ben Szent II. János Pál pápa részt vett a rimini találkozón. József Ratzinger bíborosként 1990-ben volt jelen. Leó pápa jelenléte nagy öröm a Communione Liberazione egész közösségének, amelyen belül a Rimini Meeting létrejött, mutatott rá Davide Prosperi, a Cielle mozgalom vezetője. A Szent Atya részvétele számunkra a szeretet hűnáhított jele, és rendkívül értékes alkalom lesz arra, hogy jobban azonosuljunk az egyház vezetésének aggodalmaival.
Szent javatási dekrétumok közzététele. Február 21-én szombaton Leó pápa kiagatásra fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentjavatási Dikasztérium prefektusát, és meghatalmazta őt 5 dekrétum közzétételére. Az első dekrétum ekvipollens eljárás időten időtől fogva létező kultusz keretében kihirdeti Isten szolgája Gabriel Maria, született Gilbert Nicolas hősies erényei elismerését, aki a kisebb testvérek rendjének fogadalmas papja és a boldogságos Szűz Mária angyali üdvözlete rendjének társ alapítója volt. Gabriel Ferences atya 1460 körül született a franciaországi Lyon közelében, és 1532-ben halt meg a franciaországi Rodéban. A második dekrétum elismeri Isten tiszteletre méltó szolgája Beshara Abu Murad született Szelim, a Melkiták szent megváltója bazilita fogadalmas papja közbenjárásának tulajdonított csodát, aki 1523-ban Libanonban született, és ott is halt meg 1930-ban. Három másik dekrétum Isten három szolgája hősies erényeinek elismerését teszi közzé, akik Francesco Lombardi, orosz egyházmegyés pap, aki 1851 és 1922 közt élt, Teofán, indiai kapucinus atya, született Michael Cole Dunlore, aki 1913 és 1968 közt élt Indiában, és végül Fausto Jay, olasz világi hívő, a Kereszt Csendes Munkásai Egyesületének tagja, aki 1927 és 1968 közt élt az észak-olaszországi Bressában. 5. lelki gyakorlatos emlékedés. Az igazság ragyogása az életszentség tanúságán át. A norvég trappista püspök kedden este tovább folytatta nagyböti lelki gyakorlatos emlékérdéseit, és ezúttal az igazság ragyogása témát bontotta ki a Szent Atya és a római kúria mintegy 50 fős csoportja jelenlétében. Az igazság ragyogásának legfőbb nehézsége az önmagát állító becsvágy, melyet azonban felülmúl az igazságot megtestesítő hiteles életszentség. Szent Bernát ébességre akar ösztönözni minket, amikor kijelenti: figyelmeztetlek titeket, senki sem él a földön kísértés nélkül, és ha valaki netán meg is szabadul az egyiktől, biztosan számítson egy másikra. Ápolunk kell tehát a helyes egyensúlyt, az Isten segítségébe vetett bizalom és a saját törékenységünkkel szembeni bizalmatlanság között, tartva a kísértésektől és elfogadva azok elkerülhetetlenségét, emlékezve arra, hogy Isten azért vett alá minket nekik, mert hasznosak számunkra. De milyen értelemben hasznosak? Kérdezte a trappista püspök. Azzal, hogy ellenállunk a hazugság atya nyillövéseinek, és hogy így megerősödik az igazság iránti elkötelezettségünk és a belévetett bizalmunk. Ha eltávolodunk a minket legyengítő hazugságaitól, képesek leszünk megtéríteni és megerősíteni testvéreinket. Szent Bernát a becsvágyat az igazság tagadásának tekinti. A kapcsiság nem is annyira kifinomult formájának, majd Szent Bernát ékes szólóan leírja ezt a bűnt. A becsvágy ugyanis finom gonoszság, titkos méreg, rejtett pestis, a csalás teremtője, a képmutatás anyja, az irítség őse, a bűnök eredete. Szikra, amely fellobbantja a bűnöket, rozsdássá teszi az egyéneket, rothatta az életszentséget és elvakítja a szíveket. A gyógyítás betegségi alakítja, és az orvosság bágyattá lesz tőle. A becsvágy, mondja Szent Bernát, az elme elidegenedéséből fakad, és ez az őrület akkor nyilvánul meg, amikor az igazságról megfeledkezünk. Mint hogy a becsvágy a mentális egyensúly hiány egyik formája, nevetségesi teszi a becsvágyot minden megnyilvánulásában, főként amikor mások szolgálata a hivatása. Nem véletlenül figurázza ki az ilyen ambiciózus pap alakját az irodalom és a film világa. De mi is az igazság? Kérdez tovább Varden püspök. Az emberek őszintén és gyakorta jó szándéka teszik fel ezt a kérdést az őrzavar, a félelem és a sietség ellenére, amelyben élnek. Éppen ezért kell válaszolni rá, hogy legjobb erőforrásainkat az alapvető és lényeg igazság fenntartására fordítsuk, amely megszabadít minket bármiféle többé-kevésbé csillogó módszertől. A mai bonyolult világban elengedhetetlen, hogy Krisztus fényében értelmezzük a világot. Krisztus, aki maga az igazság, nem csak megvéd minket, de meg is újít, és arra vágyik, hogy rajtunk keresztül kinyilatkoztassa magát a teremtésnek, amely egyre inkább tudatában van a hiába valóság rabszolgaságának. Néha kísértésbe esünk, és azt hiszük, hogy lépést kell tartanunk a világ divatjaival. Ez nagyon is kétséges megközelítés, állapítja meg a lelki gyakorlatos mester. Az egyház egy nagy test, amely lassan mozog. Fönnáll a veszély annak, hogy az időtől függetlenül díszíti fel magát, és az egynapi zsargonban fejezi ki magát. Ha azonban jól beszéli a saját nyelvét, a Biblia és a liturgia, a saját szülei, a költők és a szentek nyelvét, akkor képes marad arra, hogy örökké új igazságokat fogalmazzon meg. Eredeti és friss lesz, és képes lesz a mai kultúrát formálni, ahogy azt a múltban is tette. Ez egy olyan munka, amelynek kulcsfontosságú intellektuális dimenziója van, jobban mondva eszisztenciális dimenziója. Az életszentségre való egyetemes felhívás, vagyis az igazság megtestesítésére szóló felhívás volt talán a II. Vatikáni zsinat legerősebb hangja. Ragyogó gondítésként visszhangzott minden tanácskozáson. Az igazság iránti keresztény igény akkor válik meggyőzővé, amikor annak ragyogása személyes formában nyilvánul meg, az életszentségben önmagát feláldozni is két szeretet által, megtisztulva a kompromisszumok kísértéseitől. Záró Erik Warden püspök összefoglalója a római kúria számára tartott nagybőti lelki gyakorlat 5. elmélkedéséről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hithalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a bűnről és annak következményeiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az egyházi évben nagybőt idejében vagyunk. Ez az időszak hasonlóan az adventhez önvizsgálatra hív bennünket. Már hamvazó szerdán szembesülünk ember voltunk sérülékeny, töréke és tökéletlen voltával. Amikor a pap megkeve a homlokunkat hamuval, ezeket a szavakat mondja. Emlékeztek rá? Milyen szavakat mond?
Porban vagy és porrá leszel.
Ezek azért elég kemény szavak, ugye? Nem egy PR szöveg. Nem esik jól hallani. Mit jelentenek számotokra ezek a szavak? Mit éreztetek, amikor Filip atya szembesített benneteket ezekkel a szavakkal? Borból vagy és borrá leszel. Nóra?
Esetleg céltalanságot, vagy az emberi élet realitását.
Anna?
Hát én azon gondolkoztam, hogy talán azért mondta ezt, mert inkább a lelkünk számít, mint a testünk, és hogy a testünk egyszer elbomlik, de a lelkünk az ugyan mennybe kerül, hogyha jók vagyunk.
Igen. Viki?
Borból születtünk, és akkor a végén borrá leszünk, és hogy ez egy időszak, hogy addig meg addig lehet élni, és akkor hinni.
Milyen érzés volt hallani, vagy belegondolni ebben, hogy...
Hát, elég elgondolkodtató, de igazából ezek mindig az szavak.
Van egészen plastikusan mondtál, ugye ezt az anyagi valóságunkat, ezt az anyagi realitást, amire felhívja a figyelmünket ez a szertartás. Ugye, hogy az anyagi valóságunk bizony az, hogy por és hamu vagyunk, és mindnyájan a halál árnyékában élünk. De azt gondolom, hogy nagyon szemléletesen a bűn realitására is felhívja ez a figyelmünket. Arra, hogy a bűn útja a halálba, a pusztulásba vezet. A bűn az, ami megfoszt bennünket életcélunktól. Ugye az a bűn, ami valójában céltalanná teszi az életünket, vagy megfoszt bennünket az üdvösség céljától, mert ezzel bennünket Isten jóságától, az örök élettől. Törékeny por életünk nem tud a bűnben kiteljesedni. Csak por, örökös torzó marad. Ez a kép számomra sértő, hiszen az én személyes valóságomról mondják azt, hogy semmi, értéktelen, por. Ezek a szavak úgy sértenek, mint ahogy a bűn, amely sebeket ejt rajtunk, elgyengít, megaláz bennünket. A hamaszkodás, hogy a Panda is utalt rá, hogy nyilván az emberi élet végére hívja fel a figyelmünket, hogy időben ez egy véges dolog, hogy az anyagi valóságunk, és mindenkinek válogatás nélkül, gazdagokra és szegényekre, ez az útja. Ugyanakkor egy másik dologra is felhívja a figyelmünket, a bűn jelenlétre figyelmeztet. És arra is, abból is következtethetünk erre, hogy a hamvaszkodás szertartása eredetileg a korai egyházban kifejezetten a nyilvános bűnbánóknak szóló szertartás része volt. A bűn és a halál összetartozását egy bibliai kép nagyon szemléletesen ábrázolja, azt mondja, hogy mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, ami Úrunkban. Hogyan tudnátok értelmezni Szent Pál szavait? Úgy azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál.
Megfizetnek a bűnökért, és így halál lesz a fizetség.
Érdekes, hogy nem is olyan értelemben jelenik ez meg a szövegben, hogy a bűn bűnhődése a halál, hanem hogy a zsoldja, az a fizetség, az a jutalma. Tehát, hogy a bűn, bár ugye édesnek tűnik, de valójában a jutalma, az eredménye, az a halál. Honnan ered szerintetek ez az elmélet, hogy a bűn a halálba vezet, hogy a bűn a halálba vivő út?
Ádámiségba.
Most kicsit visszautazunk az emberi történelem kezdetére, a legelső emberpárhoz, és idézzük már fel ezt a történetet az Édenkertben, ugye ez a bűnbeesés története. Úgy arról van szó, hogy az ember teremtésekor Isten szól, hogy ez így jó. Azt mondja a teremtés könyve erről az állapotról, hogy mindaz, amit alkotott az Úr, nagyon jó volt. És érdekes, hogy ez csak az ember teremtése után mondja. Minden addigi teremtményre azt mondja az Úr, hogy jó, de csak az ember teremtése után mondja azt, hogy nagyon jó. A jó Isten atyai gondoskodóan figyelmezteti őket ezután, hogy a jó és a rossz tudás fájáról ne egyenek, mert azon a napon, amelyen esznek róla, meg kell halniuk. Az Úr nem azt mondja, ugye, hogy nem ehetsz a fáról, hanem meghagyja az ember számára a választást, meghagyja a döntés szabadságát, de figyelmezteti, hogyha megbontja a teremtett világrendjét, akkor halált hoz saját fejére. És aztán majd Isten a bűnbeesés után mondja Ádámnak, mint egy utolsó büntetésként, ugye az előbb a szertartásban a kap szavait, hogy bizony por vagy, és visszatérsz a porba, amelyből vétettél. Ez a történet nagyon szépen klasszikusan mesél nekünk a bűn természetéről, okáról és a bűn következményeiről. Manapság azonban sokan megkérdőjelezik a bűn létezését, tagadják valóságát, azt mondják, hogy nem is létezik bűn. Megkérdőjelezik az ember személyes felelősségét tetei iránt. Azt állítják, hogy a rossz, a bűnre vezető döntéseink mögött öröklött tulajdonságai, társadalmi, szocializációs okok, idegrendszeri vagy lelkisérülések, betegségek, és nem egy személyes, elhibázott rossz választás áll. Napjaink liberális felfogása szerint az ember eredendően jó, és a környezete miatt válik bűnösé vagy bűnözővé. Ugye tapasztaljuk a bűn iránti érzék gyengülését, a bűn iránti érzék elvesztését. Nem nagyon beszélünk már a bűnről. Ráadásul változik a világ is. Ugye, ami tegnap bűn volt, mára már könnyen lehet, hogy erény lett. Bizony úgy tűnik, hogy a társadalmi normák statisztika alapján születnek, amit a többség csinál, az csak is jó lehet. No, véleményetek szerint beszélhetünk-e ma még egyáltalán bűnről? Vajon létezik egyáltalán a bűn?
Hát létezik, ott van a mindennapi életben, ha elkövetünk valamit, ami úgy rossz, akkor az bűnnek számít.
Nóra?
Igen, szerintem is van még bűn, és hiába mondják nagyon sokan, hogy ez a világ már nagyon jó, de nem, még ugyanúgy megvannak azok a bűnök.
Anna?
Szerintem is egyértelmű, hogy vannak bűnök.
Gabi?
Én is ugyanígy gondolom.
Mm-hmm. Igen, azért tapasztaljuk azt mondom, hogy a saját sebzett életünkben is úgy, amikor minket megbántanak, és amikor mi is megbántunk valakit, azért a bűnkézzel foghatóvá válik. Azt mondtátok, hogy létezik bűn. Meg tudnátok esetleg azt is fogalmazni, hogy mit jelent számotokra, hogy mit tartotok bűnnek?
Olyan cselekedet, amivel valakinek kárt okozunk, akár fizikai, akár lelkileg.
No, ha teológiai értelemben beszélünk azonban a bűnről, akkor azt mondjuk, hogy a bűn nem más, mint elfordulás Istentől. Lázadás Isten ellen, Isten elutasítása. A bűnbeesés történetében melyik az a mozzanat, amelyikben megjelenik ez az elfordulás Istentől?
Az engedetlenség.
Azt látjuk, ugye, tehát a jó Isten megalkotta a világrendjét. Elhelyezte benne az embert, feladatot bízott rá, és gondoskodott róla, de az ember megtörte ezt a rendet. Tudnátok olyan bűnöket mondani, amikor az ember a teremtett világrendjével, működésével fordul szembe?
Hát mikor például megrongálnak egy épületet, vagy valamit, akkor az szerintem. Mert a saját, ami a városban van saját épület, ellen fordulunk.
Tulajdonképpen ez is az. Minden bűnnek a lényege kivétel nélkül az Istentől, az isteni rendtől való elfordulás. Nézzük meg, hogy mi volt ennek az első bűnnek az oka. Vajon miért fordult el az első ember pár Istentől? Hiszen azt hallottuk, hogy nagyon jó volt az életük. Tulajdonképpen mit is akartak elérni? Miért kellett nekik ebből a tiltott gyümölcsből lenniük?
Kíváncsiak voltak.
Aha, kíváncsiak voltak. Mit súgott a kígyó Éva fülébe? Azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, ha esztek erről a fáról, tudni fogjátok a jót és a rosszat. Milyen az az ember, aki olyanná akar válni, mint az Isten?
Önző.
Megképzelt.
Ugye azt gondolja, hogy ő a világ közepe, azt gondolja, hogy minden ő érte van. Anna?
Hát, hatalomra vágyom.
Igen. Nóra?
Gőgös.
Igen. Ugye elbigazakodott. Gabi mondta, hogy önző. Aki mindig azt akarja, hogy neki legyen igaza. Aki kizárólag önmaga felé fordul. A hétköznapi életből tudnátok példákat mondani erre a magatartásra, a gőgre, a kivagyiságra? Ugye ez az a helyzet, tipikus helyzet, amikor valaki visszaél a pozíciójával, visszaél a helyzetével.
Akkor az idősebb testvér visszaél ezzel, hogy ő idősebb, és megtért valamit a kisebbnek.
Igen, pontosan.
Hát, vagy pont fordítva, hogy a kisebb él vissza azzal, hogy ő a kisebb, és hogy őt nem lehet bántani, meg egyben fut a nyucihoz.
Igen. Vagy lehet ilyen egy pedagógus is, ugye? Biztos ilyen tanár is találkoztatok, hogy én vagyok a tanár, ugye? Úgyis én mondom meg, mi az ők ödös. Ugye tőlem aztán mondhatsz akármit, úgy is tudok olyat kérdezni, amire nem tudsz válaszolni. No hát ez az alapbeállítottság, ugye ez a gőg, a beképzeltség, amiben ott van a hatalomvágy, ami Évát és Ádámot is elfordított az Istentől. Azt gondolták, hogy ők olyanok akarnak lenni, mint az Isten, egy új világot akarnak teremteni, egy új rendet benne, mert hogy ők úgyis jobban tudnak. Szerintetek milyen mondatokat használ a gőgös ember?
Hát, hogy nekem jogom van hozzá, vagy hogy én megtehetem.
Viki?
Nekem van igazam ebben.
Igen. Gabi?
Nekem nem, mondja meg senki, hogy mit csináljak.
Ilyesmi, ugye? Hallottatok már ilyen mondatokat?
Igen.
Hallottunk és megmondtunk is szerintem éppen eleget, ugye? Erre azért jó figyelni, mert hogy ez a, nem is tudom, első bűn, amiből minden rosszasság és gonoszság kinő. Érdekes, hogy amikor Jézus megkísérti a sátán, ugyanezt kéri tőle. Arra akarja rávenni, hogy legyen gőgös, hogy éljen vissza a hatalmával, hiszen ezt megteheti. Képzeljétek el, hogy nem csak a keresztény teológia mondja a gőgről, tehát arról a beállítódásról, hogy hatalmasabb akarok lenni mindenkinél, még az Istennél is, hogy ez a gőg minden bűn kezdete, hanem így tanították ezt az ókori görögök is. Hogy ezt a hűrész szóval jelölték, és ezt úgy fordítjuk, hogy gőg elbizakodottság. Eredetileg túlkapást, áthágást jelölt, más valaki szférájába átva behatolni, ilyen értelemben használták, és ugye értjük már ezt az értelmet Ádám és Éva történetében. Ugye, hogy ez a bűnük, az a gőgük, az át akarta lépni az ő keretéjüket, úgyhogy áthágta a világ törvényeit, be akartak lépni Isten szférájába. A görögöknél ez erkölcsileg ez volt a legnagyobb bűn. Az volt a legsúlyosabb vétek, amikor az ember elfeledkezik az Istenek elsőségéről, és önmagát hiszi mindenhatónak. A bűn a természeténél fogva, tehát elfordulás Istentől, az isteni rendtől, Isten törvényeitől. Lázadás, engedetlenség Istennel szemben. Nem engedelmeskedik teremtőjének, új törvényeket, új rendet akar alkotni. Az ember engedetlenségéből eredő bűn, és a bűn rabságából Jézus Krisztus vált meg minket. Ő az engedetlenségünkért a végsőkig az önmagát feláldozó engedelmességgel fizetett. A bűnre, amelyben az ember felmagasztalja magát, ő azzal válaszolt, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonlóan lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta. Ugye itt a bűn, és Jézus Krisztus véglegesen ellentétes magatartását látjuk. Ugye azt mondtuk, hogy a bűn az engedetlenség, és mivel választott Jézus a megváltásban? Ugye az, ahogy engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, az engedelmességgel. Úgy, ahogy elfogadta az Atya a megváltó tervét. Elfogadta a kereszt halált. És azt is nézzük, hogy ugye mi lett a megváltás eredménye, mit hozott a megváltás, ezért Isten felmagasztalta. És a megváltásban mi is részesülünk, számunkra is megnyílik az út a mennyei dicsőség felé. Szemben a bűn, az hova vezette az első emberpárt?
Halálhoz.
Halálhoz, pontosan. Igen. Tehát a megváltás egy új életet ad nekünk, Jézus Krisztus a mennyei dicsőségbe vezet bennünket, hiszen ő maga az élet. Ugye erről ő is többször beszél. Ő az élet teljessége. Ezzel szemben a bűn mindig a halálba vezet. Ahogyan a jó cselekedetek a következményéről ismerhetők fel, ugyanúgy a bűn is felismerhető gyümölcseiről. Hogyan tapasztaljátok, milyen ezeknek a bűnöknek a gyümölcse? Mit terem a bűn? Megbántanak benneteket, vagy ti megbántotok valamit, akkor az milyen érzés akár?
Hát fájó,
ugye?
Meg rossz lelkiismeretünk lesz utána.
Igen.
Igen, meg azért ezeknek a dolgoknak következménye is van.
Elérjük a célt, ugye, hogy azért a bűnt is mindenki azért választja, mert azt gondolja, hogy legalább neki jó lesz. De hogy jó lesz?
Nem.
Hogy valójában nem. Ugye az egész egy nagy állítás, egy becsapás. Hát az ördög ilyen hazudik. Ugye úgy is nevezik, hogy a hazugság. Ha visszatérünk a Szentírás lapjaihoz, a teremtés történethez, akkor egészen pontos eligazítást kapunk arról is, hogy mi lett az első emberpár bűnének a következménye. És ezek a következmények bizony végig kísérik a mi életünket is. Emlékeztek rá, hogy mi lett Ádám és Éva büntetése?
kiűzték őket a paradicsomból?
Igen.
Hát ugye Ádámnak majd meg kell dolgozni az ételért, és egészen haláláig kell szenvednie amiatt.
És ráadásul ugye nem is akárhogy, mert azért a paradicsomban is kellett neki dolgozni. Tehát jóisten azt úgy adja nekik oda ezt a paradicsomot, hogy gondozzátok a tiétek, viseljétek gondját. Tehát munka volt ott, csak nem volt fájdalmas. Ugye nem volt, ez, nem volt egy kény, egy nyűg, ahogy mi sokszor a mindennapi életben megéljük a munkát. Ugye azt is jelenti azt, hogy az ember számára a munka azért lett kényszenvedés, mert pontosan azzal, hogy Istennek ellentmondott, hogy elfordult Istentől, elfordult a teremtett világtól is. Attól fogva, hogy az ember bűnös emberként fordul a teremtett javak felé, nem tud velük igazából jól élni sem. Na, mit mondik az emberekről? Ugye? Tehát az ember elidegenedik Istentől, elidegenedik a munkától, a természettől, és elidegenednek egymástól, pontosan. Ugye? Azt mondja, hogy vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Hát mi más ez megint az uralkodás, mint a gőg, úgy, amikor az egyik ember a másik ember fölé helyezi magát. Érdekes, hogy mondtuk, hogy ugye a bűn zsordja a halál, hogy a következő történet rögtön, a bűnbeesés után, az Káin és Ábel története. És az első történetben rögtön ez jelenik meg. Történik egy bűneset, ugye bántják egymást a fiúk, először csak gondolatban, csak a szívébe melegeti Ábel a gyűlöletet és a haragot, aztán ugye tetté válik, mert történik az, hogy megüti a fivérét, és mi lesz az a bűn eredménye?
Halál.
A halál. Ezek azt mondom, nagyon súlyos szavak, de a mi bűneink is. Lehet, hogy nem hal meg az, akit megbántunk, mert csak szóval bántalmazzuk. De olyan értelemben mégiscsak halál, hogy eltávolít minket attól az élettől, amelyet Krisztus ad nekünk. Az örök élettől, az Isten felé vezető élettől, az új élettől, amit Krisztus ad nekünk. Ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy létezik a bűn, ismerjük a bűnt, tudjuk, hogy mik azok a gondolatok, mik azok a vágyak a szívünkben, amik rosszak. Mert hogy azt is tudjuk, hogy minden bűn az nem kívül van a világban, van persze olyan is rossz, amikor megbántanak, amikor nyilván minket is megbántottak, annak is vannak következményei. Igen, vannak olyan betegségek, vannak olyan sérülések, amikből nagyon nehezen keveredünk, és mi sem tudjuk kijavítani őket. De hogy a bűnök valójában nem azok a veszélyesek, amik kívülről jönnek, amik nehézséget jelentenek nekünk, egy olyan szituáció, amiben nehéz helytállni, hanem az, ami a szívünk mélyén van. És ez a nagy baj időszak arra hívja, hogy felismerjük ezeket a szívünk mélyén lappangó, titkon eldugott bűneinket, rossz vágyainkat, indulatainkat. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk. Az adásunk végén egy zsoltárral szeretnénk búcsúzni a hallgatóktól. Nóra Lices, olvasd fel nekünk ezt a nagyon szép bűnbánati zsoltárt.
Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint, töröld el gonoszságaimat. Mosd meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömtől tisztíts meg engem, mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van mindenkor. Egyedül ellened vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak bizonyulj igéidben, és győztesnek ítéletben. Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. Mert íme az igazságot szereted, a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait nyilatkoztattad nekem. Hincs meg engem izsóppal, és megtisztulok. Mosd meg engem, és a hónál fehérebb leszek. Add, hogy örömöt és vigasságot halljak, és örvendezzek megalázott csontjaim. Fordítsd el orszádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újíts meg belső részeimben. Ne vessen engem színed elő, és szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Dicsekessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink él és folytatódnak óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Grecsó Krisztián Vera című regényének 20. részét Rőcsik Franciska olvassa fel, majd Kapcsolat című műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a koreásti hírmondóval, 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban egy sejemkendőre festett Szent Jobbot ábrázoló kép restaurálásáról szól első beszámolunk, ezt követően Mager Ágnes miskolci festőművész Szent és profán című kiállítására invitáljuk Önöket. 3 óra 5 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Hédervári László egri püspökről beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Demnár Ádám, Tomán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kovaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bértesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klézve Eltát hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató. Az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, és azután kisarjasztott az élet fáját a kert közepén. Olvasom a Teremtés könyvében. A Biblia gyakran hasonlítja az embert fához. Álljunk meg néha sétak közben egy-egy magányos fa előtt, és nézzük hosszan. Egyik fa sem olyan, mint a másik, és mindegyik másként szól az emberhez. A fát közös tulajdonságok kötik a fajtájához, de ugyanakkor a saját sorsa által különbözik is tőlük. A vihar, a szárazság, a többi fa közelsége, az emberek beavatkozása mind hatással van formájára. És közben ő nem csinál semmit. Él, növekszik, megvalósítja önmagát. A fa semmit sem kíván, csak engedelmeskedik a benne rejtőző törvényeknek. Az emberből ösztönszerűen feltör ilyenkor a vágy, hogy olyan legyen, mint a fa. Hogy szilárdan álljon, növekedjék, és meghódítsa a tereket. A bibliai képeket általában tolmácsolni szoktuk, pedig inkább szemlélni, átélni és megvalósítani kell őket, hiszen a gyakorlati élet példaképei. Ha Isten gyermekeként akarsz élni, úgy kell nézned életedet, ahogyan Isten nézi. Úgy kell elbírálnod, ahogyan ő bírálja. Úgy kell élned, ahogyan ő kívánja. De hogy ez sikerülhessen, szellemed természetes fényen kívül más fényre van szükséged. A hit fényénél kell felülvizsgálnod életedet. Istenünk, Urunk! Te mennyei kenyérrel táplálsz minket, ettől növekszik hitünk, életreményünk, erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts, hogy arra éhezzünk, aki maga az élő és igazi kenyér, és tudjunk élni mindabból, ami teremtő igédből származik.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vesünk számút, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fétenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőnek kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesett, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jósra.